Örömmel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, és mindazokat, akik most kapcsolódtak adásunkba. Önök a budapesti stúdióból a napindító magazin műsorát hallják. Most hallgassuk meg, hogy milyen időre számíthatunk ezen a hétvégén, milyenek az útviszonyok, kikre emlékezünk a mai napon.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szombat estig. Gyorsan kitisztul az idő, északkeleten lehetnek felhősebb körzetek, másutt gyengén felhős, napos időre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható. A Fertő térségében megélénkül a déli szél, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű, de a tartósabban borult tájakon ennél pár fokkal hidegebb lesz. Késő estére 2 és 8 fok közé csökken a hőmérséklet. Kellemes őszi, napsütéses kiránduló idő várható, tehát aki teheti, az menjen ki a szabadba. Az Útinform tájékoztatása szerint a magyar-román határszakaszon, az M43-as autópályán, Csanád-Palotánál a kilépni szándékozó kamionok 3 kilométeres sorban vesztegelnek. A BKK Info tájékoztatása szerint lezárták a Várfok utcát, a Vérmező út és a Krisztina körút között, mert új, gyalogos aluljárót építenek. Lezártak egy sávot az Ajtósi Dürer sorban, kifelé az Icsi Géza utca előtt, építkezés miatt. A 11. kerület Budaörsi úton, az Egér útnál sáv lezárásra kell számítani átépítés miatt. Lomtalanítás miatt kell időszakos korlátozásra számítani a 9. kerület Üllői út, Vámház körút, Pesti alsó rakpart, Ferenc körút által határolt területen. Mai naphoz köthető nagyon fontos évforduló, hogy megszületett 210 évvel ezelőtt ezen a napon Erkel Ferenc zeneszerző, a Nemzeti Opera megteremtője, a magyar himnusz megzenésítője. Mai névnaposaink a Rezsők, Isten éltesse a Rezsőket, illetve mindazokat, akik ma ünneplik születésnapjukat, vagy bármely évfordulójukat, a következő dal az ünnepeltekért szóljon.
kedves hallgatóink, a vonalban dr. Bertalan Péter történész, a Veritas Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársa. Tisztelettel köszöntöm, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Én is tisztelettel köszöntök minden kedves hallgatót.
Október 6-a mellett nemzeti gyásznapunk, november 4-e. Mi történt ekkor?
1956. november 4-én véglegessé vált, hogy a magyar forradalom és szabadságharc azt a világméretű jelentőségű küzdelmet tulajdonképpen tényszerűen elvesztette, de az eszmék és az igazság világában megnyerte. Látszólag, kedves hallgatók, ez ellentétes tartalmú mondat, de mégis azt mondom, hogy ez a forradalom és ez a szabadságharc, amely leveretett az önkény és a szovjet hadsereg túlereje által, ez a forradalom és ez a szabadságharc a világtörténelemben egy győztes folyamat. Azt gondolom, hogy erről példát lehet venni, amikor a szuezi válság a nyugat-európai társadalmak hedonizmusa elvonta a nyugat-európai átlagpolgár figyelmét erről a világtörténelmi jelentőségű csomópontról, a forradalomról és a szabadságharcról, akkor mégis azt mondom, hogy a magyar egyetemisták és a magyar ismeretlen forradalmárok ezrei sikerrel vívták meg ezt a harcot. 56. november 4-e a szovjet tankok által behozott, Kádár János által meghirdetett látszat újrakezdés időpontja. Azért mondom azt, mert igazából a történészek egyre többen azt mondjuk, hogy a Kádár korszak csak egy látszat és egy szalonképes változata az előtte dúló Rákosi féle diktatúrának.
Egyáltalán sokáig tartott, még Kádár Jánosnak hatalma megszilárdult, de nem is ő a mi témánk. Az 56-os forradalom és szabadságharc egyik epizódja volt Mindszenty Józsefnek a kiszabadulása. Hogyan történt ez?
Igen, hát engedjék meg, hogy azért egy kicsit előbbről kezdjem, bár tudom, hogy rövid az időnk. Egy olyan szeméről van szó, aki mindig fellépett a diktatúrák ellen. Talán, hogyha megemlíthetem, ő olyan személy volt, aki egész életében a közélet, az egyháznak azon kariatidája és képviselője, aki felemelte a szavát nem csak a templomokon belül, hanem a templomokon kívül is az összes visszásságért, legyen az politikai, gazdasági nehézség. Olyan szeméről van szó, aki tulajdonképpen püspökként Veszprémben felszólal a nyilasok ellen, a szeminárista kispapjait védi, vállalja a nyilasok börtönét, vállalja azt, hogy Szálasi rendszerét az elsők között nagyon nyíltan és nagyon határozottan kritizálja, kimutatja embertelenségét, és hát tulajdonképpen valószínűleg, hogy érseki kinevezése az előtte elhunyt Serédi Justinián utáni érseki stallum megkapása Vatikántól azt eredményezi, hogy egy elveiben szilárd, hihetetlenül következetes és rendkívül empatikus, a közéletet figyelő személy került a magyar egyház élére. Letartóztatás és megkínzatás 1948. december 26-án elkezdődött hűtlenség és kémkedés köztársaság megdöntésére irányuló bűncselekmény által börtönbe kerül, és hát tulajdonképpen 1956 börtönben éri. A bíborost 1956. október 30-án szabadítják ki a felsőpetényi kastélyból, és ekkor tulajdonképpen Pálinkás Palavicsi Antal őrnagy támogatásával megérkezik Budapestre, és hát elmondja azt a beszédet 1956. november 3-án, azt a rádiószózatot, amelyről azóta is a történészek vitatkoznak, és én azt gondolom, hogy az egyháztörténészek számára viszont teljesen egyértelmű, hogy ebben a nyilatkozatban, ebben a nagyon szisztematikus, logikusan felépített beszédben tulajdonképpen arról beszél, hogy újra kell kezdeni. Talán idézek egy picit a beszédből, most történt először a történelem folyamán, hogy Magyarország a többi kultúrnép valóban hathatós rokon szemvét érdemli. Mi meg vagyunk illetődve, és egy kis nemzet minden tagja szívből ürül, hogy szabadság szeretetét a többi nép felkarolja. A gondviselést látjuk benne, hogy a külföld szolidaritása által valósul meg, ahogy himnuszunk zengi, Isten áld meg a magyart. Elnézést ezért a pár mondatért, de azt hiszem, hogy ebben a pár mondatban benne van az ő hitvallása. Magyarország visszatér azon népek közé, a szabad népek közé, akik tulajdonképpen a kultúrát, a kereszténységet, Európa keresztény alapjait támogatják. Ez ma is aktuális egyébként. Ezen a szép reggelen nem akarok aktuálpolitikáról beszélni, de azt gondolom, hogy Mindszenty szavai a kultúrnépek és keresztény európai népek közösségének megbonthatatlan kulturális és egysége az azt eredményezi, hogy ebben a szózatban benne van az üzenet minden magyar hívőnek. És a remény, hogy 1956. november 3-a után valami olyan jön, ami minden templomba járó hívő ember számára egy új reménységet, egy új kezdést jelent. Ha megengedik, akkor viszont pár szót azért hadd mondjak arról, hogy 1956. november 3-án már eldőlt a világ történelem mérlegén az, hogy ez a forradalom és a szabadság az nem üti ki a nyugati nagyhatalmaknak a segítségét és az inger küszöbét. A szuezi válság örve alatt Nikita Hruscsov Titóval megegyezett Brioni szigetén a beavatkozás menetében és a forgószél hadművelet elindulva tulajdonképpen elsöpri a magyar ellenállást. Megemlítve azonban azt, hogy még november végén, december elején is voltak ellenállók. És engedjék meg, hogy pár gondolatot hadd mondjak a hűs ellenállókról. Ezek őről kevesebbet szoktak szólni, mivel a mecsek lankáin a mecseki láthatatlanok. Először kb. 2000-2500 ember továbbra is kitart és partizánként küzd az oroszok ellen. Mindszenty személyisége pedig azt gondolom a követségen, az amerikai követségen, ahol az első perctől kezdve a követség köré a magyar titkosszolgálat gyűrűt von, és egészen kiszabadulásáig tulajdonképpen figyelik. Mindszenty személyének a történelmi megítélésében azt gondolom, hogy még rengeteg új és rengeteg olyan forrás van, akár a vatikáni levéltárakban. És hát engedjék meg, hogy keletre tekintve még a KGB levéltáraiban is, amely megvilágíthatja az ő politikájának a személyét. Újabb kutatások szerint, illetve hát van olyan kutatás, ami azt mondja, hogy maga a KGB külön tervet készít az amerikai nagykövetségről való kiemelésére, kihozására, törbecsalására. Ez egy másik személyiségének, egy másik jellemzője. Mindszenty József rendkívül jól tájékozott a fogság alatt is, és a fogság alatt is a világpolitika eseményeiről. Némi fáziskéséssel nyilván, de ha valaki az emlékiratait elolvassa, akkor látja az emlékirataiból, az új kiadású emlékirataiból is, de a régi kiadású emlékiratokból is, hogy Mindszenty tudja és határozott véleménye van a világegyház működéséről, határozott véleménye van az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió kapcsolatrendszeréről, és határozott véleménye van a saját helyzetéről is. Ennek a véleménynek a legfontosabb talapzata, soha nem inog meg. Soha nem tesz megengedő nyilatkozatot. A fogságban lévő argumentációja éppen olyan a fogság elején, mint a fogság végén. A magyar állam függetlensége, nemzeti függetlensége, a szovjet világbirodalom érdekszférájából való kiszakadás, az ateista állammal való semmilyen kompromisszum nem megengedhető, és tulajdonképpen számára a magyar nemzeti egyház, a magyar egyház függetlensége, az ezer éves magyar keresztény hagyományok továbbfejlesztése olyan sarkalatos pontok voltak, amelyet sem az osztpolitik, a később enyhülő osztpolitik nyomás alatt nem volt hajlandó megengedni, sem a közeledő enyhülés örve alatt közeledő nagyhatalmi kooperáció nyomás alatt. Vincenci József egy olyan személyiség, aki a történelemben azt gondolom, hogy példát és örökérvényű tanúságtételt tesz arról, hogy hogyan lehet hajthatatlanul, erkölcsileg tisztán, és azt mondom, hogy még a saját életünket is mártíriummá téve példát mutatni a jövő nemzedékének.
Már csak nagyon rövid időnk van. Még visszatérve a november 3-i beszédre, az 56-ot követő évtizedekben azzal vádolták Vincenci József bíborost, hogy ebben a beszédben követelte az egyházi nagybirtok visszaadását. Elhangzott ebben a beszédben ez?
Nem, semmi olyan. Szerkesztő úr, minden olyan vád, amit 1989 előtti történelemkönyvek tartalmaznak, ezek már megdőltek. Vincenci József egy hosszú fogság után egy tulajdonképpen egy realisztikus beszédet mond el. Felmérte adott helyzetben azt, hiszen ebben a beszédben még az is benne van, hogy nem akar a nagy orosz birodalommal rossz kapcsolatot ápolni. Vincentinek van egy reálpolitikai érzéke is. Nem ragadtatja el magát, nincs szó a nagybirtok visszaállításáról, nincs szó arról, hogy ő gyorsan, radikálisan vissza akarja állítani az 1945 előtti állapotokat. Vincenti, úgy gondolom, hogy ezt a beszédet elolvassuk, és hát ugye nyilván az idő miatt nem tudok minden részletére kitérni, azt megemlíti valóban, hogy a Szent Korona, amely a magyar történelemnek az egyik legfontosabb, Szent Koronatan magyar történelem egyik legfontosabb alaptétele, az nem lehet az ateista bolsevikok tulajdona. Nem történhet meg, hogy tulajdonképpen Magyarország történelmi tradícióit a kommunizmus felszámolja. Ezek a mondatok tartalmazzák a 45 előtti állapot gyors visszahozását, azt hiszem, hogy ez nem olvasható ki egyetlen sorból sem. Vincenci József reális helyzetértékeléssel a magyar egyház történelmi szerepének helyreállítását, a lelkek újra szabad vallásgyakorlatát, és a magyar katolikus egyház évezredes tradícióinak a visszaállítását kérte.
Tudva, köszönjük szépen ez... a beszélgetést, már sajnos nincs több időnk, tehát tartozunk az 56-os hősöknek, és tartozunk Vincenci József bíborosnak is. Nagyon szépen is köszönjük a beszélgetést, és további szép napot, viszonthallásra. Köszönöm.
Viszonthallásra mindenkinek.
Kedves hallgatóink, dr. Bertalan Péter történésszel, a Veritas Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársával beszélgettünk az 56-os eseményekről, Vincenci József bíboros tevékenységéről.